Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. 1 milliárd forinttal 7 milliárdra emelte folyószámla hitelkeretét a Miskolci Közgyűlés a város likviditásának biztosítására. Szombattól harmadfokú hőségriadó lép érvénybe, a Gyöngyösi Kistérségi Humánszolgáltató Központ intézményeiben is felkészültek a kánikulára. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy milliárd forinttal 7 milliárdra emelte folyószámla hitelkeretét a Miskolci Közgyűlés a város likviditásának biztosítására. A legutóbbi ülésen a képviselők emellett óvodai csoport összevonásokról, ingatlan értékesítésekről és a Miskolc Holding új vezetéséről is döntöttek. Kiemelt témaként értékelték a tömegközlekedési járat sheriffrendszert, amely a beszámolók szerint jelentősen növelte az utasok biztonságérzetét, valamint hatékonyan visszaszorította a garázdaságot és a blitzelést. A kedvező tapasztalatok következtében a városvezetés a jövőben is fenntartja, és kulcsfontosságúnak tekinti a programot a közbiztonság javítása érdekében. Most a részletekről dr. Madácsi Imre, a Miskolci Önkormányzat polgármesteri kabinetjének vezetője ad tájékoztatást.
A Miskolc megyei jogú város önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közösségi közlekedés biztonságának, rendezettségének és utasbarát jellegének folyamatos fejlesztésére. Célkitűzések megvalósítása érdekében az MVK ZRT az önkormányzattal kötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik az utas és járműbiztonsági feladatok teljesítéséről. Az MVK ZRT helyi, az önkormányzati szervezetrendszerhez tartozó, köztulajdonban álló gazdasági társaság, a Mirenszeg Kft. Útján biztosítja a járművein a járműkísérő szolgálat ellátását. A szolgálat elsődleges feladata a járatokon tapasztalható rendészeti, közbiztonsági és utaskomfortot érintő problémák megelőzése, kezelése, valamint a szolgáltatás zavartalan működésének elősegítése. A 2025. év során, valamint a 2026. év első 5 hónapjában a Mirenszeg Kft. Rendszeres jelentésekben számolt be a végzett tevékenységről, az észlelt problémákról és a megtett intézkedésekről. A jelentések alapján megállapítható, hogy a szolgálat a városi közösségi közlekedés biztonságának fenntartásában és az utasok biztonságérzetének növelésében jelentős szerepet töltött be. A vizsgált időszakban a járatserifek kiemelt figyelmet fordítottak a közösségi együttélés szabályait sértő magatartások visszaszorítására, a közrendet sértő magatartásokkal kapcsolatos esetek kezelésére, az ittas vagy bódult állapotban lévő személyekkel kapcsolatos intézkedésekre, a járművek állagának megóvására, a menetdíj fizetéssel összefüggő ellenőrzések támogatására, az utazási feltételek betartásának ellenőrzésére, valamint a rendőrséggel, közterületfelügyelettel és egyéb társ szervekkel való együttműködésre. A 2025. évi jelentések alapján a járatserif szolgálat összesen 6879 alkalommal intézkedett, és 2026 év május végéig terjedő időszakban 3450 alkalommal történt intézkedés. Az intézkedések tapasztalatai alapján továbbra is elsősorban a forgalmas villamos és autóbusz vonalakon jelentkeznek olyan problémák, amelyek indokolják a járatserifek rendszeres jelenlétét. A rendszeresen ellenőrzött vonalakon a járatkísérők jelenléte lehetővé tette a problémás helyzetek gyorsabb felismerését és kezelését, valamint hozzájárult az utasok szubjektív biztonságérzetének javításához. Az MVK ZRT a szolgáltatás eddigi eredményeit az utas elégedettségi kutatással is alátámasztotta. Összegzésként megállapítható, hogy a járatkísérői rendszer bevezetése érdemi választ adott a miskolci közösségi közlekedésben jelentkező rendészeti, utaskonformot érintő és biztonsági problémák egy jelentős részére. A szolgálat működése nem váltja ki sem a rendőrség, sem a közterületfelügyelet, sem az MVK ZRT saját feladatait. Ugyanakkor fontos kiegészítő jelenléti eszközként segíti a közösségi közlekedés biztonságosabb és rendezettebb működését. A rendelkezésre álló intézkedési adatok és az utas visszajelzések alapján a rendszer folytatása indokolt. A következő időszak feladata a működés célzottabbá tétele. A jelenlét koncentrálása a leginkább érintett vonalakra és időszakokra, az intézkedési protokollok pontosítása, az utasokkal szembeni udvarias, de határozott fellépés erősítése, valamint a szociális jellegű esetek társszervekkel összehangolt kezelése. Mindezekre tekintettel, tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy az utas és járműbiztonsági szolgáltatás tapasztalatairól szóló tájékoztatást fogadja el és vegye tudomásul.
Szombattól harmadfokú hőségriadó lép érvénybe. A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket a leginkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben is felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladatellátásba külön beépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen is fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek ki és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván, ahonnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve. Tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kicsi melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozott a fel, odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mentek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
Most az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 26-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János és Fekete Gábor, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Indul a NAV ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál július 1-én. Adományokkal segíti az Eger a Hobbing szervezet, az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központot. Jubileumi ünnepséget tartottak a 10 éve megújult tolcsvai Szirmai Waldbot kastélyban. A Városmarketing Gyémán díj átadóját követően szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal július 1-én kezdi meg a szokásos nyári ellenőrzés sorozatát. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak, mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Idén július 1 és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ezen idő alatt az ellenőrök a számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, sokat kockáztatnak, ugyanis a NAV akár 2 millió forintos mulasztási bírság megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást, vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is. Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, akkor, hogyha 3 legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetésért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. A 3 adóügyi jogsértés, amely a legsúlyosabbnak minősül, a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása, illetve az igazolatlan eredetű áru. Az általányadózásra való jogosultság is megszűnik akkor, hogyha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét. A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni a bevallásaikat és a befizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetlegesen korábban be nem vallott tételek.
Mintegy 600 ezer forint értékű adományt kapott az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja az Eger a Hobbing Egyesület jóvoltából. Az immár 2 éve működő egyesületnek rendkívül fontos a közterületek karbantartása, valamint a szociális támogatás biztosítása. Tevékenységükről és a felajánlásról Farkas Attillát, az Eger a Hobbing Egyesület elnökét hallják.
Egyesületünk egy nagyszabású jótékonysági eseménnyel egybekötött versenys veteránautó kiállítást szervezett június 5-e és 7-e között az Egri Kemény Ferenc sportcsarnoknak a szabadtéri területén. A rendezvényünk célja, nem titkolt célja az volt, hogy valamilyen formában hozzájáruljuk, segítsük az Eger és környékén élő hátrányos helyzetű gyerekeket, rászoruló családokat, különösképpen itt a nyári táboroztatásoknak a megvalósulását, illetve a szeptemberi iskolakezdésüknek a segítését. A rendezvényen résztvevő autószalonok, kiállítók, autóversenyzők, versenyautó relikviákkal rendelkező magánszemélyek mind egyetértettek ezzel a céllal, és támogattak minket különböző adományokkal, illetve a rendezvény során volt lehetőség támogatói jegyek vásárlására is. Így 600 000 forint adományt sikerült összegyűjtenünk, melyet a mai napon átadtuk az intézménynek. Innentől kezdve ők fogják a lehető legmegfelelőbb helyre eljuttatni ezt a felajánlást. Egyesületünket 2 évvel ezelőtt alapítottuk, ez egy város szépítő és környezetvédő egyesület, de a tevékenységi körünkben benne szerepel a jótékonyság, illetve az adománygyűjtés, a hátrányos helyzetű gyermekeknek a támogatása is. Így gondoltuk, és azt gondoltuk, hogy nem pusztán egy egyszerű adománygyűjtést hirdetünk, hanem egy rendezvénysorozatot teszünk mellé, mert az volt a személyes tapasztalatunk az elmúlt évek során, hogy sokkal szívesebben adományoznak, és tud a lakosság az ügy mellé állni, hogyha egy rendezvény keretében valósul meg. Egyesületünk alapvetően a város szépítésével, környezet szépítéssel foglalkozik, karban tartjuk a közterületeket, fákat, virágokat ültetünk, utcabútorokat javítunk, illetve minden olyan, ami ezen a területen hozzánk beérkező lakossági kérés van, azt igyekszünk az önkormányzattal egyeztetve természetesen megoldani.
Prokhaj Orosz Simonetta, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatási csoportjainak szakmai egységvezetője köszönetét fejezte ki a nagylelkű adományért.
A mai nap folyamán átadásra került Huszti Péter és Farkas Attila által és az egyesületük által összegyűjtött adomány, melyet ugye a szolgálat ellátásában lévő hátrányos helyzetű családoknak és gyermekeinknek szánnak nyári szabadidős táboroztatásra és a tanévkezdésre pedig tanszer adomány céljából. A nyári táborunk most ebben az évben úgy fog megvalósulni, hogy 3 tábort szervezünk, 2 telephelyen fognak ezek megvalósulni, illetve közel 100 gyermeket fogunk tudni ebből az összegből táboroztatni. Próbáltunk nagyon-nagyon színvonalas táborprogramot összeállítani ennek az összegnek a segítségével. Itt csak egyet fogok most így megemlíteni, hogy el fognak jutni a gyerekek a palota játékokra, illetve strandolni fognak, kézműves foglalkozáson fognak részt venni. De az, hogy kényelmesebben kezdjék el, azt úgy tervezzük, hogy konkrét tanszercsomagokat fogunk összeállítani mind az alsós gyermekek részére, mind a felsős gyermekek részére, és ezt vagy mi egy családlátogatással egybekötve fogjuk számukra átadni, vagy ugye ők maguk keresnek fel minket, és itt a szolgálat telephelyén fogják tudni ezt átvenni. De múlt évben is már volt ez az együttműködés ezzel az egyesülettel, és akkor is a tanszergyűjtést ők tették lehetővé, és ők adományoztak számunkra, viszont most egy sokkal nagyobb összeget tudtak számunkra így biztosítani az adománygyűjtés által, és én úgy gondolom, hogy jóval több gyermeknek fogunk tudni így segíteni, és jóval több eszközt fogunk tudni így majd számukra beletenni ebbe a bizonyos csomagba.
Jubileumi ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy 10 éve újult meg a tolcsvai Szirmai Waldbott kastély, amely korábban évtizedeken át iskolának adott otthont. A műemlék rekonstrukciója és új turisztikai kulturális funkcióinak kialakítása Csoma Ernő polgármestersége idején valósult meg. A felújítás előkészítéséről, a beruházás főbb állomásairól és a kastély megújulásának jelentőségéről a korábbi településvezetőt hallják.
Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Valbot kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Valbot Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak, és hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, három szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy egyszer találunk még egy embert, aki a kastély még fel nem újított részét is megfinanszírozza, és akkor teljes pompájába fog ez az egész kastély megjelenni. Település új vezetés az 2010-ben állt fel, mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé, az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tolcsva-patak medrét újítottuk fel először, majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tolcsvának, és ezek között első volt a Szirmai Valbot kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
Hogyan válhat egy iparváros turisztikai vonzerűvé, és miként vonhatják be a települések a lakókat a fejlesztésekbe? Többek között ezekről a jó gyakorlatokról esett szó a Városmarketing Gyémán díj átadóját követő szakmai minikonferencián Nyíregyházán. Az eseményen az ország különböző településeinek díjnyertes megoldásait mutatták be. Kazincz Barcika jó példája annak, hogyan lehet tudatos arculatépítéssel új identitást teremteni. A város a vegyiparnak köszönheti létét, ma azonban már a Color City, vagyis a színek városa néven vált ismerté országszerte. Halász Norbert, a Barcika Art Nonprofit Kft. Operatív igazgatóját hallják.
Több mint 13 éve folyamatosan építi a város ezt a városmárkát. Egyszerű az origója ennek a történetnek, hiszen egyébként ez egy ipari város, Kazincz-Barcika, tudjuk, hogy a borsodi vegyi kombinát miatt jött létre, az 75 éves, Barcika 72 éves, és ennek okán nem tudott olyan tartalékokat, vagy látványosságokat, történelmet felmutatni a város, valamit innovatívan ki kellett találni, hogy kilépjen abból a szürke iparváros hangulatából, amit az emberek nagy valószínűséggel Kazincz-Barcika nevén hallhattak. És ez ma már annyira jól sikerült egyébként a festett házfalakkal, egyébként Európa legtöbb szobra itt található, de a padok, a parkok, a szépen kialakított zöld területek városa is Kazincz-Barcika, hogy ma már elterjedt, így elmondhatom 13 év után, hogy a Color City az egyet jelent Kazincz-Barcika városával.
Még Kazincz-Barcika új arculatot épített, 60 a lakókat vonta be közvetlenül a fejlesztésekbe. a városban közösségi költségvetést hoztak létre, amelynek köszönhetően a helyiek nem csak javaslatokat tehetnek, hanem a fejlesztésekre szánt források felhasználásáról is dönthetnek. Jagodics Milán, a 60-i polgármesteri hivatal kabinetfőnöke elmondta, a város évente 100 millió forintot különít el erre a célra.
A 60-iaknak közvetlen beleszólása van abban, hogy a város fejlesztésre szánt összegeket hogyan költse el a város, és milyen projektekre. Kétféle lehetőségük is van, ötletet is adhatnak arra, hogy milyen projekteket valósítsunk meg, illetve milyen projekteket dolgozzunk ki a közösségi költségvetésben, majd a második körben pedig megszavazzák, hogy a város azt a 100 millió forintos keretösszeget, amelyet erre a programra szán, azt milyen projektekre, milyen fejlesztésekre költse el. Ezzel tulajdonképpen az a célunk, hogy sokkal inkább a 60-iak, a városlakók igényei szerint, elképzelései szerint fejlődjön a város, hogy erősítsük azt a kötődést, amely a fejlesztésekhez kapcsolódik, illetve a város működéséhez, és erősítsük azt az identitást, amely a 60-iakat meghatározza.
A konferencián díjnyertes, a gyakorlatban már bizonyított városmarketing megoldásokat mutattak be. Szó esett arról is, hogyan válhatnak a fejlesztések egyszerre közösségépítő eszközzé és turisztikai vonzerővé. Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség Városmarketing Intézetének programvezetője szerint a városmarketing jóval több, mint egy település népszerűsítése.
A városmarketing várost is épít. És ennek következtében, ha kész a termék, akkor ugye meg segítünk eladni, hogy a város népszerű legyen, akár lakóhelyként, turizmus célpontként, vagy éppen befektetői érdeklődésre. És hát ha a városmarketing díjat nézzük, akkor az pont arról szól, hogy ezeket a készségeket, amelyek ugye egymással összefüggő tevékenységeket, azokat erősítsük, szakmai kritériumokat, elvárásokat népszerűsítsük, és hát ezáltal segítsük ennek a megvalósítását a település, és utána meg elismerjük, hogyha jól csinált, és ez ad egyrészt elismertséget a helyben is, támogatottságot, meg hát akár országos népszerűséget is a városmarketing gyémántdíjasoknak.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapát falván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a mozzáruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Személyes életére vonatkozóan a lelkipásztor elmondta, 17 éve szentelték pappá, s az 5. szolgálati helyén van most, s minden helyezést úgy fogadott, hogy ezt a Szentlélek küldi ajándékként. Amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket.
Ő küld téged, hogy tedd és árazd a jót. Belülről indít, ezért ad szolgáló hivatást. Orvosként, anyaként, tanárként, papként fogsz jót tenni. Bárhol is vagy, érezni fogod, hogy ő hív és küld téged, hogy ezt a missziót éld a földön. Ő maga mondja nekünk, én küldelek benneteket. Ez része a vele való barátságnak. És ahhoz, hogy ez a barátság elmélyüljön, engedned kell, hogy elküldjön, hogy küldetést teljesítse ebben a világban. Bizalommal, nagy lelkűen, szabadon, félelem nélkül.
Ternyák Csaba egri érsek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. A papi találkozó szentmiséje végén Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, Szmrecsányi Lajos egriesek alapította az iskolát 1921-ben. 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség. A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Leánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására.
Ilyen egységes megújítása nem történt az épületnek, mint ami most, ami 25 júliusában kezdődött, teljes tetőcserével és a homlokzatának, összes oldalának, Imola udvar, Klapka utca és belső udvar megújulása zajlott. 260 millió forintba került ez a beruházás, amit teljes egészében az Egri Főegyházmegye finanszírozott.
Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktatónevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke, vagyis az, hogy a mindennapi munkában Krisztus jelen van-e az épület falai között. Mint mondta, őt nem külső eszközökkel tudjuk bevinni, hanem a hitünkben, a szívünkben, lelkünkben jelenítjük meg őt. Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten.
Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában. Az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-19-i hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye, és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola és gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő Szent Mise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ahogy az hagyományjá vált ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekorcsapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kiscsoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Drimba Miranda, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Ping pong. This is dead heavy. Can't hit a baseball. I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey. Yeah, this beat you trade like money. This is for all the Lord. I'm into that. I'm good to go. I'm diamond. You know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire. Set the night light. Hey. Shining through the city with the little focus on.
Az Európai Kézilabda Szövetség elkészítette a szezon utáni szokásos rangsorait. A DVSC női kézilabda csapatából a legszebb gólok listáján szerepet kapott a Loki irányítójának, Csernyánszki Liliánának is a találata. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FIZ Liga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus együttese. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európai Kézilabda Szövetség, az EHF elkészítette a szezon utáni szokásos rangsorait. A DVSC női kézilabda csapata a legszebb gólok listáján is szerepet kapott. A Nemzetközi Szakszövetség illetékesei megválasztották a Bajnokok Ligája szezon legszebb találatait a nőknél is. Ezek alapján a Loki irányítója roppant erőkerű társaságba került. A Csernyánszki Liliana védjegyének számító, alulról felfelé húzott egyik lövése a harmadik helyen végzett a listán. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízikomplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt az a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinczy Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízikomplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a lombfutás trail terepfutóversenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT ügyvezetőjét hallják.
Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafutató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FISZDIGA 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, a akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát, és az én játékomban ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
Beszélt a jövőről is.
Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk, most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.